Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 134. Zsoltár első versét énekeljük. A 134. Zsoltár első verse így kezdődik: Úrnak szolgái mindnyájan. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük az új énekeskönyv 225. a régi énekeskönyv 165. dicséretének első négy versét. Tehát az új énekeskönyvben a 225. a régi énekeskönyvben a 165. ének első négy versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. Az apostolok cselekedetei 6. fejezetéből így szól a mi Urunk igéje. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódást támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül, atyám fiai, 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent lélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolauszt, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. István pedig, kegyelemmel és erővel telve, nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilíciaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták: hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk azt is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozunk hozzá így. Áldunk téged, Istenünk, a te hűségedért és szeretetedért, amellyel megőriztél és megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy a járvány is már lecsengőben lehet, és a hideg, fagyos éjszakák után mindig adsz napközbenre olyan napsütéses időt, hogy el tudjuk viselni a hideg időjárást is. Köszönjük, hogy ébresztettél vágyat a szívünkben, hogy ígéret hallgassuk, és annak mi magunk is olyan módon részesei lehessünk, hogy lelked által munkálkodsz a szívünkben, az életünkben, készíteszel minket arra, hogy neked szolgáljunk, és az életünket egyre inkább odaszenteljük neked. Áldunk téged, hogy hangzik a te igéd szerte az egész világon, és Hadd imádkozzunk még azokért, akik nem béke időben vannak, hanem háborús körülmények között, hogy adj azokon a helyeken is békét, békességet, és add, hogy elhallgassanak a fegyverek. És amikor az ünnepre készülődünk, a március 15-i ünnepre, ami emlékedésünk is, hadd legyen olyan, ami megtölti a szívünket a szabadság szeretetével, és tudva azt, hogy Te, Urunk, szabadságot adsz nekünk, és tiszta szívet, hogy neked éljünk, téged kövessünk, és neked szolgáljunk. Tedd érthetővé számunkra az ige üzenetét, hogy annak lehessünk ne csak hallgatói, hanem megtartói is. Amen. Az ige hallgatására készülve az új énekeskönyv 841. a Krisztus az énekem című énekeskönyv 627. énekének az első versét énekeljük, majd az igehirdetés után ennek lesz a második verse, úgyhogy megjelölhetjük. Tehát az új énekeskönyv 841. énekének, a Krisztus az énekem című énekeskönyv 627. énekének első versét énekeljük. Igéddel áldj meg bennünket, Urunk! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint Pál apostolnak a Galatákhoz írott levele, 6. részének 2. versében eképpen. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Kedves testvérek, a mai történetünkben az első jeruzsálemi gyülekezet diakónusairól hallottunk, akik közül is kiemelten szól a Biblia Istvánról, aki életével és halálával egyaránt tanúbizonyságot tett Jézusról. Most mégsem az ő személyét szeretném a mai istentisztelet középpontjába állítani, hanem azt a szolgálatot, amit a diakónusok munkája jelentett akkor régen, és jelent ma is, 2000 évvel később, mindazoktól, akik valamilyen formában beállnak az Úr szolgálatába. pünkösd után vagyunk a történet szerint, amikor Jézus testben már nincs ott a tanítványok között, de maga helyett a Szent Lelket küldte, hogy a félénk tanítványok bátor hitvallókká legyenek, és folytatni tudják azt a munkát, amit Jézus közöttük elkezdett. Ahogy ezt a múlt vasárnap is hallhattuk, most már a tanítványokból küldöttek, apostolok lettek, akik Jézus parancsát komolyan vették, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az apostoloknak bőven volt dolguk, feladatuk az első gyülekezetben. Ők hívták egybe az imádkozás alkalmára a híveket, ők hirdették az igét, ők szervezték a diakóniát, a szeretet szolgálatot, a szegények gondozását, a betegek látogatását, ők foglalkoztak a pénzügyekkel, az anyagi támogatás igazságos szétosztásával, ezt jelentette az asztalok körüli szolgálat, mert ezeken az asztalokon váltották a pénzt és osztották szét azok között, akiket illetett. És ha jobban megnézzük, itt nem egy falusi gyülekezet méreteiben kell gondolkoznunk, hiszen már pünköskor 3000 férfi csatlakozott az apostolokhoz, akik mind megkeresztelkedtek, és ha ehhez hozzászámítjuk az asszonyokat és a gyermekeket, akkor ugyancsak népes gyülekezetről volt szó már a megalakuláskor is. Azután azt olvassuk, hogy napról napra nőtt a tanítványok száma, vagyis nem csak a hitükben erősödtek, hanem lélekszámban is gyarapodtak. És amikor már a 12 apostol nem győzte a sok tennivalót, a problémák is egymás után jelentkeztek. Egy ilyen problémát olvastunk most az igében, hogy a gyülekezet csak görögül beszélő tagjai úgy érezték, hogy őket hátrányosan megkülönböztetik a héberül beszélőktől, mert hogy a közülük való özvegyasszonyokat mellőzik a szolgálat során, ők nem kapják meg ugyanazt, mint a héberül beszélő özvegyasszonyok. És most már elérkezett az az idő, hogy az apostolok a rájuk nehezedő munka és szolgálat terhét szétosszák a gyülekezet többi tagjai között. Ne menjen a lelki munka rovására az a sok adminisztrációs tennivaló, amit rajtuk kívül más is el tudna végezni. Ezért az apostolok úgy döntöttek, hogy a munka egy részét átadják arra alkalmas embereknek, ők pedig megmaradnak az ige és az imádkozás szolgálata mellett. Így azután a gyülekezet tagjai maguk közül választottak 7 olyan férfit, akikről már korábban is jó bizonyságot tettek, mert hogy ők telve voltak lélekkel és bölcsességgel. A Biblia név szerint is felsorolja őket, és közülük 2-ről, Istvánról és Fülöpről azután részletesebben is szól a Szentírás. Az ige azt mondja, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ahogy a jeruzsálemi gyülekezet, ugye a mi gyülekezetünk is akkor működik jól, ha szolgáló közösség vagyunk, ha együtt hordozzuk egymás terhét, ha nem csak egy-két emberre marad minden szolgálat, minden tennivaló, minden intéznivaló, hanem át tudjuk venni egymás válláról. A szolgálatunkra, a munkánkra, vagy adományainkra nem Istennek van igazán szüksége, hiszen ő nélkülünk is bármit el tudna végezni, el tudna intézni. De ő azt akarja, hogy egymással is építsünk ki olyan szeretett kapcsolatot, hogy egymás terhét hordozva gyakoroljuk a fele baráti szeretetet. Ha pedig Istent is szívből szeretjük, hogyha hálásak vagyunk azért, amit Isten értünk tett, hogy megváltót küldött nekünk, hogy a bűneinkből megtisztít, hogy a kegyelmével és áldásával halmoz el bennünket, ha tele van a szívünk hálával iránta, akkor nem fog az se nehezünkre esni, hogy egymás terhét hordozzuk, és hogy úgy próbáljuk betölteni a Krisztus törvényét. Mert az indíték nem az, hogy ez parancsszóra történik, hanem a köszönet és hála Isten felé, és valamivel mi is ki akarjuk fejezni, hogy hálásak vagyunk ő feléje. Néhány évvel ezelőtt kipróbáltuk, hogy kitettünk lapokat a persely mellé, azon lehetett különféle gyülekezeti szolgálatra jelentkezni, illetve ezen lehetett megjelölni, hogy mely területen vállalnánk szükség szerint szolgálatot. És mindössze 5 visszajelzés érkezett. Mert hát úgy vagyunk már, hogy ebben a felgyorsult világban a saját időnket is alig tudjuk jól beosztani, nem hogy még valami pluszt is felvállalnánk a bokros teendőink mellé. Mégis azt kell mondanunk, hogy úgy lehetünk egy igazi nagy lelki család, közösség, ha nem csupán kapni járunk ide, hanem olykor adni is tudunk abból, amink van, amit mi is az Úrtól kaptunk. És hála Istennek, egyre többen megtalálták már, hogy mivel szolgálhatnak itt a gyülekezetben. Van, aki a gyermekek között szolgál igével, van, aki az istentiszteletek közvetítésében vagy kihangosításában veszi ki a részét, van, aki fogadja az istentiszteletre érkezőket, és egy kedves szóval beljebb tessékeli. Van, aki autóval elhoz egy-egy idős, nehezen mozgó gyülekezeti tagot, mások az iratterjesztésben, az énekkarban, vagy a templomkert rendezésében, vagy az irodai, adminisztrációs munkában veszik ki részüket a gyülekezeti szolgálatból. És van még ezen kívül sok más is, nem akarok most mindent egyszerre felsorolni. De el tudjuk-e mondani már mindannyian, hogy van szolgálati területünk, van már Istentől kért és kapott megbízatásunk. Ha még nincs, lehet érte imádkozni. Egyébként az imádság is lehet ilyen szolgálat. Imádkozhatunk azért, hogy Isten lelke tegye áldottá a lelki alkalmakat, Isten tiszteleteket, bibliaórákat, evangelizációkat, különféle lelki alkalmakat, adjon üzenetet az ige hirdető szájába, és tegye készé az ige hallgatók szívét az ige befogadására és megtartására. Imádkozhatunk a gyülekezetben szolgáló testvérekért, imádkozhatunk a betegekért, imádkozhatunk a családokért, imádkozhatunk mindenkiért. És a hetenkénti imaórára is szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik az imádság szolgálatába ilyen módon is szívesen bekapcsolódnának. Istennek adhatunk azért is hálát, hogy a szívünk még nem zárult be egészen mások szükségei iránt. Most, amikor a szomszéd országban háború zajlik, sokaknak megnyílt a szíve a bajba jutottak iránti együttérzésre, és szépen megnyíltak a pénztárcák is. De tegyük csak fel magunknak a kérdést, vajon az otthonunk ajtaja is megnyílna-e, ha esetleg hosszabb időre be kellene fogadnunk egy menekült családot? Le tudnánk-e mondani a kényelmünkről, ha valakin segítenünk kellene? Hol húzzuk meg a határt, amikor ezt az igét halljuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét? Mennyire lennénk készek úgy szolgálni az Úrnak,
hogy ez akár áldozathozatallal is jár. Diakónusokat választottak a jeruzsálemi gyülekezetbe, akik a diakóniában, a szeretett szolgálatban működtek és végezték a feladatukat. Szeretett szolgálat. A jeruzsálemi gyülekezet olyan diakónusokat választott, akik szeretetből tudtak szolgálni az Úrnak. Ha úgy hozta a helyzet, akár a kötelezőn túl is végeztek valamilyen szolgálatot. Lássuk meg azt is, hogy például István diakónus nem csak az asztalok körüli szolgálatot végezte, hanem hittel és szentlélekkel telve sokakkal kereste a kapcsolatot, megszólított embereket, szóba állt nem csak a lelki testvérekkel, a gyülekezet hívő tagjaival, hanem a kívülállókkal is. Bátran beszélt Jézusról, aki számára olyan sokat jelentett. És ő annyira figyelt mindenben Jézusra, követve őt, hogy egyre inkább megjelentek rajta a jézusi vonások. És itt most nem a külső arcvonásokra gondolok, bár még arra is igaz, mert amikor a nagy tanács tagjai ránéztek, olyannak látták az arcát, mint egy angyalét. Hanem arra gondoltam, hogy akivel sokat vagyunk együtt, akire sokat nézünk, vagy akit sokat hallgatunk, egy idő után kezdünk rá hasonlítani. Átvesszük a szokásait, a mozdulatait, a hanghordozását, a szófordulatait, és így van azokkal is, akik Jézust követik, hogy aki Jézusra néz, Jézust hallgatja, az is egyre inkább Jézusra fog hasonlítani, már csak azért is, mert hitáltal Jézus lakik a szívében. Pál is azt kéri imádságban az efézusi gyülekezet irányában, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Krisztus lakjék szívetekben. István szívében is Krisztus élt, és ő bátran vállalta, hogy őt is hasonlóan meghurcolják, mint korábban Jézust, hamisan vádolják, kihallgassák, elítéljék, sőt, ki is végezzék. De ő akkor is Jézusra nézett. Jézust látta lelki szemeivel, és a végén, a következő fejezetben azt is olvashatjuk, hogy megnyílt előtte a menny, látta Jézust, amint az Atya jobbja felől áll és várja őt. És amikor Jézusra nézett, ő is imádkozni tudott a gyilkosaiért, végül ő is bizalommal tette le lelkét az Úr kezébe. És kedves testvérek, én itt most senkit nem szeretnék ijeszgetni vagy megrémiszteni, amikor István halálának a példáját hozom, hiszen nem kell minden keresztjénnek a mártír halállal szembenéznie. Sőt, inkább azt mondhatom, hogy Jézusért élni legalább olyan nehéz, mint érte meghalni. A többi diakónusnak sem kellett vértanú halált halnia, viszont hűségesen kellett szolgálniuk az Úrnak. És bár az apostolok megmaradtak az igehirdetés szolgálatánál, azt látjuk, hogy a megválasztott diakónusok olykor még a prédikálásból is kivették a részüket. Fülöpöt egy helyen a Biblia evangélistának is nevezi. Ő se csupán az asztalok körüli szolgálatot végezte, hanem elment Samáriába, ott evangélizált, ott igét hirdetett, vagy elment az etióp kincstárnok hintója mellé, és fölszállt arra a hintóra, hogy ott a kincstárnokkal beszélgessen, megmagyarázza neki az írásokat, és aztán ez a kincstárnok vitte tovább Etiópiába, Afrikába az Isten evangéliumát. Ezek a diakónusok nem teológiát végzett emberek voltak, viszont nagyon jól ismerték a Bibliát, olvasták, forgatták, beszéltek róla. Ha elolvassuk az apostolok cselekedetei 7. részét, ahol István védőbeszéde van leírva, kitűnik, hogy nagyon jól ismerte az ószövetségi szentírást. Isten használni tudta ezeket az embereket abban is, hogy ha kell, akkor Jézusról bizonyságot tegyenek, hogy hirdessék az igét. Sokszor egy nem lelkész szájából meggyőzőbben hangzik az ige, mintha a lelkipásztor mondaná. Mert hogy úgymond a lelkésznek az a dolga, hogy erről beszéljen, de ha olyan valaki tesz bizonyságot, akinek nem ez a hivatása, arra különösen is odafigyelnek az emberek. És ezért szoktuk időnként, hogy egy csendes napon felkérünk bizonyságtételre olyan valakit is, aki nem lelkipásztor, hogy a saját életének a példájából elmondhassa, mit jelent Jézus Krisztussal járni, őt követni. Lehetünk egyfajta ige hirdetők mindannyian. Van egy olyan mondás, hogy a család apja legyen a család papja, és itt hadd biztassam a férfi testvéreket, hogy otthon a családjukban legyenek ilyen lelki vezetők. Az asszony testvéreket meg arra biztatom, bátorítom, hogy segítsék ebben a férjüket, hogy együtt azon lehessenek, hogy az otthonukban rendszeresen Isten tiszteletek, áhítatok, lelki alkalmak legyenek, ahol együtt tud imádkozni a család. És azáltal, hogy együtt tudnak lenni az ige körül, és tudnak beszélgetni örömeikről és gondjaikról, ez az ige is megvalósulhat, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. A kis családban és a nagy családban, a gyülekezetben ez egyaránt működhet. Itt a pátyi gyülekezetben is vannak olyan megválasztott tisztségviselők, presbiterek, akiket a gyülekezet a tagjai közül választott a presbiteri szolgálatra, hasonlóan, mint ahogy akkor a jeruzsálemi gyülekezetben a diakónusokat. És ha erre elhívást, megbízatást kaptunk, akkor töltsük is be hűségesen ezt a szolgálatot. Azután vannak olyanok, akik nem választás alapján, hanem felkérésre végeznek különféle gyülekezeti munkát, szolgálatot, például a gyermekek közötti ige szolgálat, vagy a fiatalok között. Azután vannak olyanok is, akik önként jelentkeznek, hogy szeretnének valamilyen területen szolgálni az Úrnak. Akár hogyan is indult, kezdődött ez a szolgálat, végezhetjük örömmel, hálás szívvel, valahogy úgy, ahogy az egykori diakonista testvérek fogalmazták, vagy vallották meg, hogy az a jutalmam, hogy tehetem, hogy végezhetem ezt a szolgálatot. És ők nem érezték tehernek, hogy betegeket gondoznak, hogy az Úrnak szolgálnak, mert az a jutalmuk, hogy végezhetik, hogy Isten erőt ad hozzá. Mert bennünket is meg tud erősíteni az Úr, hogy amíg erre a szolgálatra szükség van, ő alkalmassá tud tenni ebben a szolgálatban kegyelmével, lelkének áldott erejével. aki pedig eddig még semmiben nem kereste, hogy miben szolgálhatna, kérje el imádságban Istentől. Mutassa meg, hogy hol szeretné őt látni. Mert ez az Isten akarata, ez az ő rendelése, ez az ő törvénye, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ha egymás terhét hordozzuk, akkor igazán lelki testvérek és lelki testvéri közösség lehetünk, mert Jézus Krisztus közelségét így fogjuk leginkább átélni. Ő azért jött, az emberfia azért jött, hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért, és a mi szolgálatunk válasz lehet arra, amit Jézus Krisztus értünk tett. Áldja meg így az Úr az életünket, és erősítsen meg azon a helyen, ahova állított bennünket, hogy végezhessük a tőle kapott megbízatásunkat, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Olvassuk a 100. Zsoltárban, és ez legyen a mi biztatásunk is. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére, az előbb énekelt ének második versét énekeljük, tehát az új énekeskönyv 841. a Krisztusod énekem énekeskönyv 627. énekét nyissuk ki, és annak a második versét énekeljük. Igéddel hívtál most is, hű Urunk. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Igen, Urunk, igéddel hívtál most is bennünket, hogy szívvel szolgáljunk neked, és ezért kész vagy a te lelkedet árasztani ránk, hogy még inkább oda tudjuk szentelni életünket neked, és egymás javát keresve, egymásért élve, egymásnak is szeretetben szolgálva, még inkább ránk illő legyen a keresztjén a krisztusi elnevezés, hogy mi téged követünk egész életünkkel, szavainkkal, cselekedeteinkkel. Köszönjük, hogy napról napra megadod a szükséges erőt, és addig, amíg imára tudjuk kulcsolni a kezünket, addig mindig imádságban is hordozhatjuk egymás szolgálatát is, hogy lélekben erősödve egyre inkább meglátszódjék rajtunk, hogy hozzád hasonlítunk, rád mutat az életünk. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik most együtt vannak egy csendes hétvégén, gyülekezetünk ifjúsága és a konfirmációra készülő fiatalok. Köszönjük, hogy már ott is úgy lehettek együtt, közösségben, hogy épülhettek hitükben. Hozz haza őket is, hogy újra itt lehessenek közöttünk. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért. Még ez a járvány nem ért egészen véget, csak csillapodóban van. Légy azokkal, akik most is kórházban vannak, légy azokkal, akik bármilyen betegségben, szenvedések között sóhajtozva hívják segítségül a te nevedet. Urunk, áldott orvosunk, hozzád hozzuk azokat, akikre szeretettel gondolunk. És imádkozunk a békességért. Mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy a háborút megállítsuk. Mi csak imádkozhatunk ezért. Imádkozunk azokért, akik ennek a háborúnak a sérültjei, menekültjei, akik el kellett, hogy hagyják otthonukat, akiket egymástól elszakított a háború kényszere, akik félelemmel és rettegéssel vannak minden percben, mert nem tudják, hogy biztonságban vannak-e, vagy nincsenek. Urunk, könyörülj, hogy véget érhessen ez az értelmetlen háború. És addig pedig indíts szívünket arra, hogy a tőlünk telhető módon segítsünk azokon, akik erre rászorulnak. Hozzád fordulunk most az ünnep előtti napokban, amikor a mi magyar népünk szabadságharcára emlékezünk vissza, akik életüket áldozták a hazájukért, és ismerjük azt az igét is, hogy nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja az ő barátaiért. Add, hogy mi is azon legyünk mindig, hogy egymásra ne kényszerítsük rá az akaratunkat, hanem abban a szabadságban élhessünk, amelyre mi magunk is elhívattunk. Áld meg az ünneplésünket, az emlékedésünket. És hallgass meg, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Igen. Azt szoktuk először hirdetni, hogy a fiatalok imaközössége van az istentisztelet után. Ők most egy csendes hétvégére mentek Pilis Csabára, ma ebéd után jönnek haza. Imádkoztunk is azért, hogy ott is minden rendben lehessen, és hitükben megerősödve folytathassák az útjukat. A keddi imaóra és gyülekezeti bibliaóra az ünnepre való tekintettel most elmarad, éppen március 15-ére esik, de csütörtök este 6 órakor megtartjuk gyülekezeti bibliaóránkat, és utána 7 órakor az énekkari próba is meg lesz tartva. Szeretettel bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy akinek ehhez van kedve és énekelni szeret, hogy csatlakozhat, ez is egy olyan szolgálati lehetőség, amivel az Úrnak szolgálunk. Péntek este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, péntek este 7 órakor a női imakör. Mához egy hétre, vasárnap délután 4 órakor a házaspárok bibliaórája lesz, és holnaphoz egy hétre, március 21-től kezdődik az evangelizációs hét, itt a templomban fogjuk tartani, Sipos Vizaknai Gergely a Gödi lelkipásztor szolgálatával, úgy, ahogy szoktuk, hétfőtől péntekig esténként 6 órai kezdettel. 2 hét múlva, március 27-én nem csak az órát fogjuk átállítani a nyári időszámításra, hanem délután 3 órakor avatjuk fel azt a cserkész otthont és ifjúsági missziós házat, amit a magtárból sikerült átalakítani állami támogatásból. Ez tehát 2 hét múlva délután 3 órakor lesz, amelyikre szintén szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül az új énekeskönyv 833., a régi énekeskönyv 472. dicséretét énekeljük, annak a 3., 4. és 5. versét. Tehát az új énekeskönyv 833., a régi énekeskönyv 472. dicséretének 3. versétől végig, lelkek éjét oszlatni fénnyel. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.